Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és Balázs Zoltán Jászai Mari díjas színművész és rendező, a Magyar és Nemzetközi Színházi Élet színházcsinálás meghatározó alakja lesz a napembere. 46 éves ő, és egyébként Kolozsváron született, majd 10 évesen édesanyjával együtt átszöktek Magyarországra. Egy évvel később egy tévéfelhívás nyomán bekerült egy színitanodába, ahonnan aztán a Szentesi Gimnázium irodalmi drámai tagozata következett. Később a színművészetén párhuzamosan végezte el a színész és a rendezőképzést, amelyre egyébként azt mondják 80 éve nem volt példa. Még javában egyetemista volt, amikor megalapította a Maladipe Színházat, a világszerte elismert avantgárd társulat több mint 20 éve rendkívüli sikereket ér el, nemzetközi munkák és ebből adódó sikerek is szegélyezik az útját. Most pedig azon kevés pillanatok egyikében vagyunk, amikor itthon rendez. Március 1-én mutatja be Margaret Atwood Penelope-je című darabját a harmadik helyen. Hát nyilván erről is beszélgetünk, meg sok minden másról, ami csak belefér. Ő már itt van, zene után már is kezdünk.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Balázs Zoltán Jászai Mari díjas színész és rendező, a Magyar és Nemzetközi Színházi Élet, a színház csinálás meghatározó alakja, akit köszöntök, szia!
Szia!
És egyébként megnéztem a díjaidat, sorolhatnám azért egy darabig, csak valahogy ezt a Jászait szokás mondani mindenkiről, hogy de közben megvan egy csomó más is, amivel téged elismertek, nem csak itthon, hanem külföldön is. És hát azt mondtam, hogy ebben az órában fogunk beszélgetni nyilván egy aktualitásról, ugye március 1-én lesz egy bemutató, a Penelope a című darab bemutatója, aminek nagyon izgalmas a háttérsztoria, erre ki fogunk térni, de azt is mondtam, vagy ilyenkor szokott lenni ebben napemberében, hogy beszélgetünk egy kicsit az önéletrajzi, vagy életrajzi vonatkozásról. Ugye kolozsvári születésű vagy, ezt el is mondtam, és aztán 10 évesen jöttetek Magyarországra az édesanyáddal, de ez mintha így a különböző írásos emlékek nyomán, ez azért nem egy sima ügy volt, nem egy sima út volt.
Hát ott hagyni egy olyan közeget, amiben szocializálódtál, meg a gyermekkorod örömeit táplálja, mind a baráti kör, az első szerelem, a család, azért az egy nagyon nehéz helyzet, vagy ügy, de hát nem én döntöttem, hanem édesanyám, én gyerekként nem hozhattam döntést, elviselője, elszenvedője voltam, később értelmet kapott, de akkor nem nagyon értettem, hogy miért kell nekünk közeget váltani. Egyszerűen túl jó volt. Már a Maros-szigeten nevelkedtem, tehát Észak-Erdélyben, ami egy a nevéből is fakadóan sziget minden szempontból, tehát a hegyek, a természet, a környezet, az egy ilyen egészen sajátos világot ölel körbe, és hát kalandok tömkelegét élhettem át, tehát a víztől a mindenféle túrákon keresztül elképesztő lehetőségek voltak, hogy én önmegvalósítsak, azon kívül meg olyan baráti köröm volt, akár magyarok, akár románok, akár zsidók, tehát hogy több nemzetiségű gyermek csapatot szerveztem össze, vagy csapódtam hozzájuk, akik nagyon meghatározták az én szertelen, szabad, változatos vagány fejlődésemet, szóval nagyon, nagyon jó fejlődéstörténetnek voltam én ott a kezdetén. Amihez természetesen, ezt nagyon fontos elmondanom, a családom sokat hozzá. Tehát ő egy igazi, integratív szemléletű mikroközösség volt, mármint a családom, és soha nem másokhoz képest definiálták önmagukat, sem magyarként, sem férfiként, sem nőként, sem idősként, szóval egyszerűen önmagában érvényesen képviselték, élték meg és határozták meg önmagukat, ami nagyon felszabadító volt.
Hát nagyon, hallgatni is az, igen. És egyébként ez nyilván elég sok minden, tehát ahogy erről az időszakról beszélsz, ez eléggé megmagyarázza azt a kreativitást, amit te hordozol magadba, és azt a fajta sok oldalúságot, vagy sok, hogy képes vagy sok oldalról nézni dolgokat, helyzeteket, és azt veszem le ebből, hogy maga a környezet, de egyébként ezt mindannyian tudjuk, varázslatosan szép környezet, tehát maga a környezet és a mikroklíma az valami csodás gyerekkor tartogathatott, de gondolom, hogy ha tágabban néztük az ottani helyzetet, akkor azért döntöttetek úgy, hogy eljöttök, vagy azért döntött úgy az édesanyját, hogy eljöttök, mert hogy tágabb értelemben meg valószínűleg nem voltak olyan kilátások.
Nem látott perspektívát valóban.
Hát igen. Meg ugye az aktuális helyzet is, hogyha 46 évre visszamenőleg nézzük, és abból itt, tehát 36, akkor aktuális helyzetet azért úgy nagyjából
tudjuk. Én abszolút az utolsó X évét megéltem a kommunizmusnak, ráadásul nagyapám, mivel magyar nevű üzletvezető volt, ezért sokszor került olyan helyzetbe, amiből kifolyólag börtönben is ült, és akkor nagymamám járta ki az amnestiát, és a többi. Szóval nálunk a házkutatások természetesek voltak, én ebben nevelkedtem. Ráadásul a kódnyelv is természetes volt, tehát nem azt mondjuk, amit gondolunk, vagy meggondoljuk, hogy hogyan fogalmazunk, tehát virágnyelven beszéltünk, kódnyelven. Igazából ez is pallérozta az én gondolkodásomat, mert eszenciálisabbá, minimalistábbá, lényeglátóbban tudtam aztán később alkotóként, művészként fogalmazni, és csak azokra fókuszáltam, amelyek valóban fontosak. Tehát a hasznosat a haszontalantól elég hamar le tudtam választani.
Tök olyan, hogyha erre a világra gondolok, vagy így ránéznék erre a gyerekkorod képére, akkor olyan, mint egy ilyen kettéhasított, nem? Egy ilyen kis fekete-fehér szürke, ahol mindenre nagyon figyelni kell, és közben meg egy nagyon világos tavacskával, vízzel, napfénnyel tarkított.
Igen, kicsit ilyen bukolikus idill, ahogy lefestett, de közben hát ott volt a cirkusz, a vándorcirkusz művészet, ami engem lenyűgözött, meg a katolikus mise, szóval ez a két nagy esemény volt, ami engem rabulejtett, mind a kettőben a kockázat.
De milyen klasszikus, nem?
Hát nagyon, hát igen, úgy tűnik, akkor nekem nem volt klasszikus, ugye első élményem volt, és én 6 évesen meg is szöktem a cirkuszi truppal, mert úgy éreztem, hogy életem értelmét ott tudom majd beteljesíteni. Teljesen beleszerettem valami.
Jött a vándorcirkusz, meglátott?
Hát már a Maros-szigeten nem volt színház, vagy hatalmas rockkoncert, vagy ilyesmi, hát jött egy ilyen szomorú társulat, idézőjelben mondom, tehát, hogy fáradtak szegények, járják a vidéket, felállították a truppot, valami asszonyot tekergetett egy punyat kígyót, és akkor ezek engem lenyűgöztek, de közben, meg hát azért mégiscsak szaltók, meg mindenféle attrakciók színesítették a programot, és én úgy éreztem, hogy nekem majd ezt kell csinálnom, hogy ilyen akrobata bohócként mindenféle trükköket bemutatok, mindenki infarktus kapja, meg aztán a nyugalom emberek, ez csak vicc volt. Aztán később persze át tudtam emelni a színházba, tehát abban, amit én képviselek színházi alkotóként, a kockázatnak nagyon erős szerepe van, tehát az itt és most, meg a teljesítmény, meg a produkció, meg a felkészült és nem blöff művészetre épülő alkotói irányzatok nagyon komoly teret kapnak, de ha nincs a vallás, és azon belül a katolikus misének a szerkezete, meg az egész varázslatos képmutató is, de ugyanakkor rendkívül hitel eseménysor, meg a magyarságnak az a fajta megtartó vagy összetartó ereje, ami ezeken az eseményeken különös fókuszba került, mert ugye csak itt lehet egy gyülekezni, találkozni, beszélgetni, akkor valahogy ezek a fura ikonografikus pillanatok, mert ezek ilyen fázisrajzok valójában egy gyerek életében, tehát ilyen mozaikokból rakja össze magának a valóságot, meg teremti meg a saját alternatív valóságát is, ahogy te a fekete-fehér monokrom világhoz képest a színes megfogalmaztad, akkor én nem tudok ilyen változatosan gondolkodni, és nem tudok utána olyan könnyedén alkalmazkodni egy új világhoz, ami már azután következett be, vagy zúdult rám, mint lehetőség, amikor országot váltottunk, és én elkezdtem stoppolni, mert annyira kíváncsi lettem, hogy akkor mi van a határokon túl, és egy szál konzervvel, nagyon kevés kis pénzzel elindultam, és bejártam Európát, mint szumó birkózó, indián, háziasszony, szóval mindenféle ember, akikhez nekem alkalmazkodnom kellett, mert ha akartam egy tállebest, vagy azt szerettem volna, hogy elvigyen egyik városból a másikba, akkor nagyon jó kellett kommunikálni. Tehát nyelveket tanultam, gyors reakcióképességeket fejlesztettem.
Azt mondtad, amit kell, de ezt már megtanultad.
Igen, igen. Tehát... és alkalmazkodtam. Tehát ez nagyon fontos, hogy ugye, ha mész valahova, akkor neked kell alkalmazkodnod. Tehát ezt a fajta integratív szemléletet, amit a családomtól is örököltem, azt elkezdtem tovább gondolni, és nagyon-nagyon hasznos lett a későbbiek során, mert nagyon könnyedén tudtam mai napig, ugye rengeteg színházi kultúrában dolgozom, hát hasznomra fordítva gyakorlatilag belesimulni és hozzá alkalmazkodni az adott közeghez.
Féltél te valaha, valamitől?
Igen, féltem. Féltettem a családom tagjait, nagyon féltettem őket, és akkor féltem, hogy elveszítem őket, és máshonnan kell aztán az élet nevű játékot megfogalmazni, vagy újra tervezni. Most is félek. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog, ami velünk történhet az életben, az a találkozások sokfélesége és értéke, minősége. És ez nem csak a mikro, hanem a makro közösségeket is érinti, tehát olyan meghatározó személyek, példaképek, nők, férfiak, idősek, fiatalok, akik hatással vannak rád, vagy mi magunk tudunk rájuk hatással lenni, és ők ezt megbecsülik, hűséggel gondolnak vissza, és őrzik ennek a találkozásnak az értékét, és táplálják, gondozzák. Ez a legnagyobb dolog, amit egymásnak adhatunk, és én ebben mindig igyekszem maximumot nyújtani, mert fontos, hogy érezze az illető, hogy ő egyszerűen több, mint egy átlag polgára az én belső életemnek, az én társadalmomnak, a sajátos társadalmamnak, tehát szeretném neki elmondani, hogy fontos vagy. És ezt meg kell ragadnom minden alkalommal, ezt a pillanatot, és el kell mondanom, erre jöttem rá, akármilyen szentimentális, mert később nem lesz alkalmam. Nagyon sokan meghalnak körülöttem, nem csak én vagyok ezzel így, gondolom sokan, akik hallgatnak minket, ugyanezt el tudják mondani, fiatalok, idősek, középkorúak, igen. És ha nem mondtuk el nekik, hogy mit jelentenek nekünk, vagy mondjuk mit adott hozzá a mi fejlődésünkhez, akkor nem lesz alkalmunk. Úgyhogy mindenki ragadja meg az alkalmat, és mondja el annak, aki fontos számára, hogy jó, hogy vagy, örülök, hogy találkoztam veled, és a legtöbb, amit az életbe kaphattam, hogy összefutottunk.
Na, és ez a fajta érzés, azért kérdeztem ezt így, mert ahogy meséltél előtte magadról, meg az életedről, abban kifejezetten az volt az érzésem, hogy nagyon bátor vagy, előremész, kíváncsi vagy, szereted az életet, szereted, hogy ebben ennyi lehetőség van. Egyébként ezzel természetesen járhat.
Ez így is van.
És ezzel abszolút járhat kéz a kézben az, hogy pontosan tudod a jelentőségét, és az, ami egyszer elmúlhat, pontosan tudod, hogy el fog múlni, annak a veszteségétől félsz, és egyébként pedig ugye volt is az életedben egy olyan helyváltoztatás, gondolom a családtagjaid, jó néhány családtagot hátrahagyása, ami miatt ez abszolút kódolva lehet, vagy ismerheted. De ennek hatására, tehát ez a 10 éves élmény az, ami ezt előhozta, vagy ahogy haladtál előre az életben, történtek a dolgok, ahogy nem tudom, amikor tényleg hisszük azt, hogy valakivel még majd töltünk időt, majd aztán mégiscsak történik valami, ami miatt nem látjuk többet, ezek hozták ezt elő?
Szorongó típus nem voltam, tehát alapvetően hiányzik belőlem a
de ez szerintem igen, érződik
igen, hát ez úgy talán érződik, igen, vagy igen. Nem titok, hát ez így van, tehát a kockázat jegyében én ilyen megyek azt csinálom, kipróbálom, élvezem, és a maximumot próbálom mindenből kihozni. Nagyon szeretem a játékot, tehát szeretem a huncutkodást, a mindenféle ilyen tréfálkozást. Persze egy valami mindig meghatározza a választásaimat, az a minőség és a tudás. Tehát én tudás alapú alkotó vagyok, nagyon hiszek abban, hogyha valami befektet az ember, az idővel szárba szökken, és az egyszer csak megszervezi a minőségi találkozások lehetőségét. Szóval azt kell mondanom, csak ez zárójeles megjegyzés, aztán visszatérek a kérdésedre és válaszolok, hogy a legnagyobb boldogságom többek között a mindenféle barátaim mellett, meg családtagjaim mellett, hogy olyan baráti kört tudhatok magaménak a művész világból, meg a tudomány világából, akik hát nem akárkik, és hát nekik is fontos, hogy velem mi történik, meg követik a pályámat itthon és külföldön, hívnak, beszélünk, megosztják a gondolataikat, a titkaikat, és ez egy nagyon-nagyon nagy bizalom, amivel nem visszaél az ember, ember, hanem él, és alkalomattán, amikor csak erre lehetőség van, akkor visszaadja, vagy gesztus tesz, és megpróbálja az illetővel ugyanígy megértetni, hogy mennyire jelentős és fontos az ő létezése. De ez azért van, mert elkezdtem becsülni már nagyon korán az értékes pici apró részleteket, amelyek a nagy egészhez járulnak hozzá. Tehát magyarul a szorongás nem volt rám jellemző, de ahogy a szufi tanítás mondja, 12 éves korig, és én valójában 12 évesen váltottam hazát, tehát 89-ben, akkor addigra már kialakul a gyermek személyisége, hogy dűfélelem vagy szeretet pontos lesz, vagy ennek a variációi. És én igazából a dűpontot képviselem, a maga vehemenciájával, nyugtalanságával, akarnokságával, kíváncsiságával. Ráadásul, mivel én 77-es vagyok, és az Ohio-i államban a radar akkor fogta az idegen jelet, a wow jelet, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy hűha generáció tagja vagyok, tehát ez az állandó elementáris rácsodálkozás, kíváncsiság, amiből föl is vezettél, ez is jellemez engem. Tehát igazából ez hajt, motorizál, és nagyon-nagyon élvezem azt, hogy újra kell magamat mindig tervezni, mert nem tudom a klisséket vagy a bevált sablonokat használni.
Világos, viszont amit mondasz, az szerintem nagyon fontos ez, amikor minőségi kapcsolataid vannak, és ez egyébként tehát nem feltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy most ez művész, vagy színész, vagy író, vagy tudományos ember, nyilván a te közeged ez, de szerintem bárki, hogyha úgy magában néz, és azon gondolkodik, hogy körülötte milyen minőségű emberek vannak, és ez a szó, ez egy érvényes, hogy mert az ember is lehet a személyisége, a cselekedetei alapján jó vagy rossz minőségű, vagy kiváló, és a jó minőségű kapcsolatok azok olyan megtartóak, annyira sokat tudnak segíteni az életben, úgyhogy, és egyébként nem, tehát hogy mondjam, nehéz is, a mai világban nehéz ápolni.
Kapcsolódik, mert ugye például rombolhat egy kapcsolati impulzust a világnézeti különbözőség. Na most ilyesmi nem békjózza az én barátaimmal való kapcsolatomat.
És azért, mert ugyanaz a nézőpont? Vagy
nem, pont az a jó, hogy sokféle. Én nagyon szerettem a sokfélét.
És pont az, hogy mindenki minőség.
Színházban is az a jó, ha nem csak magyarosra teszik az ember jelképesen az asztalról, hanem néha egzotikus kaják is vannak, legfeljebb nem ízlik neki, és akkor visszatér a magyaroshoz. De hát ez az őshonos kertészet, ami jellemző ránk, hogy mindig ugyanazt ültetjük, mindig ugyanúgy ápoljuk, és ugyanúgy gondozzuk, és akkor szakítjuk le, amikor tavaly, ez egy kicsit belterjessé teszi a gondolkodásunkat. Én igazából ezen dolgozom, akaratlanul, ösztönösen, ilyen vagyok, tehát így lettem összerakva genetikailag, hogy sokféle legyen abban a kertben, amiből majd így úgy időnként a vázába is kerül egy csokorvirág. Tehát, hogy nagyon szerettem azt a fajta változatosságot, vibrálást és sugárzást, amit a világ egésze, az egyetemes énje képvisel.
Igen, világos, és az nagyon jó, hogyha nem határozza meg a világnézeti különbség. Ez ma azt gondolom, hogy ez egy kuriózum, mert nagyon sokszor tudja, ez barátságokat, családokat, vagy barátságokon, családokon belül tud.
Meg önmagán belül is sokszor meghasonul az ember. Igen, pont emiatt. Sok. Mert ugye nem tudja, hogy most az érdekeit tartsa szem előtt, vagy a hitét, vagy az erkölcsi, etikai tartását vegye figyelembe. Szóval tényleg nagyon nehéz helyzet. De ehhez kell valamiféle nagyvonalúság, adakozó kedv, és azt gondolom például a vitak kultúra sem árt, ha része az embernek, magyarul szavakba tudja érteni a gondolatait, ki tud állni az igazáért, és van minek a jegyébe megszólaljon. Tehát, hogyha van mögötted tudás, tartalom, akkor te igazán felszabadítóan tudsz hozzá járulni, hozzászólni bizonyos kényes témákhoz. Ha nem, akkor csak részigazságokat puffogtatsz, és ettől kicsit olyan, mint a Jehova tanúk bizonyos helyzetekben, amikor a Bibliát idézik, de az első fele a mondatnak az Ószövetségben van, a másik meg az Újban. Tehát valóban a Bibliában van, csak ők összerakták. Tehát nem hiteles a forrás, vagy nem úgy hiteles. Tehát azért ma, amikor a vélemények sokkal hangosabbak, mint a tények, akkor nagyon résen kell lenni, és azt gondolom, hogy például a tényszerű, vagy nagy részt az objektív és a szubjektív viszonylatok egésze az azért leleplező tud lenni, főleg, hogyha olyan emberrel találkozol, aki ennek a variációit próbálja átadni neked, és nem kizárólagosan egy ideológia, vagy eszme, vagy gondolkodásbeli sajátosságot.
elég komolyan ötvözöd magadban azokat a tulajdonságokat, amik kellenek a színész ahhoz, hogy valaki jó színész legyen, és ezzel azt értem, hogy a rendezőnek jó színész, instruálható, eléggé kitett ahhoz, hogy úgy legyen formálható, hogy ezt a rendező látni akarja, közben mégis gondol meg legyen a saját maga gondolata, amit meg tud osztani, amit tud ütköztetni, be tudja hozni. És közben pedig, hogyha a rendező oldalról, vagy színház csináló oldalról nézzük, akkor egészen más kell. Tehát azaz, ott kell, hogy legyen egyfajta üzletemberi látásmód is, meg az nagy egészet kell nézni, de hát ezt mondjuk te nyilván biztosan jobban tudod nálam. Van neked olyan, hogy valamelyiket jobban szereted, vagy valamelyik részed jobban tud működni, és akkor abban az időszakban jobb, ha te rendezel, vagy jobb, hogyha színészkedsz, vagy még ezt így nem is figyelted?
Nem, az egész életem valahogy a sors döntéseinek lett alárendelve, és én csak éltem a lehetőségekkel. Valószínű ezért is tudtam elvégezni rendezői színész szakot. Párhuzamosan Igen. lett egy társulatom, amit ma biztos nem vállalnék ilyen körülmények között, ahogy ma kell egyáltalán helytállni, meg a kultúrában részt venni, vagy kulturális életben. Tehát minden úgy megíródott, és lett egy ilyen saját magát megfogalmazó história belőle, ezért rendkívül lazán tudom mindezt képviselni. Színészként, elég ha csak a Hamletre gondolunk, ami egy ilyen legendás esemény volt, nem csak az én életemben, hanem sokaknak az életében a magyar színházi társadalom tagjait illetően. Én ön és közveszélyes alkotóként voltam ott definiálva, tehát hogy annyi meglepetést és váratlan impulzust bocsátottam a partnerekre esténként, ami hát kellő feszültséget is okozott, mert nem mindenki volt erre nyitott, vagy hát a klasszikusabb színházi vagy színészi gondolkodás nem volt feltétlenül vevő arra, hogy én ilyen vagy olyan ingerekkel bombázzam, de olyan volt maga az előadás, Tim Caro rendezte, az akkori Globe Színház főigazgatója, aki megadta azt a lehetőséget, hogy estéről estére újra teremtsük magát a történetet, mert improvizáltunk, a nézők hozták a kellékeket, a zenét, a tér is változott felvonásonként, és én meg nem tudtam, hogy kik jönnek velem szembe aznap este, mert a nézők sorsolták a színész partnereket, hogy Oféliát játszik-e, vagy Fortinbrázt az illető. Tehát tényleg káprázatos volt, de hát olyan idegrendszeri, és itt jön a válaszom Igen. a kérdésedre, Igen. kihívást jelentett, ami nem csak a pillanatban való feloldódást, vagy a pillanattal való azonosulást igényelte színészként, hanem a tervezés képességét is. És itt volt a rendező agyamnak, vagy a gondolkodásomnak szerepe, és Tim Caro ezt szerette volna összhangba hozni, hogy én helytálljak a másodpercben is, de tudjam, hogy 10 lépéssel később ez a kellék, amit most én kiválasztottam, vagy a partner kiválasztott, milyen jelentőséggel fog bírni, hogy kacsint majd össze a két gesztus, és valójában ez az egész szellemtiszta élmény, és itt nagyon fontos, hogy a fényes szellem, a tiszta szellem milyen szerepet kap, ez hogyan hat a nézőre, aki az ő képzelete által, kulturáltsága, tudása, gyerekkora, a jelenlegi helyzete által tovább rajzolja, tovább írja azt a pillanatot, azt a helyzetet, azt a történetet. Ezért elképesztő, fárasztó játék volt, de nagyon felszabadító, mert sodró lendületű, kockázatos, váratlan, incsiklandozó, és hát ugyanakkor nagyon kreatív játék volt. Na most ezt megtalálni minden egyes színházi eseményben színészként nem egyszerű, mert nem erre van a magyar színházi élet szocializálva. Igen. Mi általában gyakoroljuk, próbáljuk a próbák során azt, hogy ide nyúlok, oda nyúlok, elkapom, biztosan ott lesz a kellék, betette-e vagy sem, te nem így mondtad a múltkor, tehát ezek a fixáló, hajfixáló sprék, ezek nagyon erősen jelen vannak a próba folyamatok során, ezért én, mivel tanultam a saját magam élményeiből, elkezdtem kombinálni. Tehát én nagyon precízen dolgozom, tehát ezt rólam tudni kell, hogy nagyon pontos konstrukciókkal állok elő, mint rendező. Már az olvasópróbám tudom az elejét, a közepét, a végét, meg hogy mit várok a színészektől, de ugyanakkor remélem, és nem csak mondom, hanem talán így van, és a színészek talán igazolni tudják, hogy nagyon sok teret adok az ő általuk megfogalmazott személyes ingereknek, és vágyaknak, és mindenféle hát gondolatoknak.
Tehát
és
így van egy ötvözése. Igen, abszolút kollektív. És a közös gondolkodásban hiszel Igen. rendezőként.
De biztonságban kell legyen a színész, nem téblábolhat a próbán, vagy nem kérdezheti Igen. meg, vagy megkérdezheti Igen. tőlem, hogy melyik variáció, de én nem mondhatom neki ezt, hogy nem tudom, mert mindegyik jó volt. Tehát ez egyszerűen a színész idegrendszerének a lenullázása, az elhasználtsága, amit én nem szeretek színészként. Én azt szeretem, ha irányítanak, vezetnek, és azt mondják, hogy a 27 változatból a 2-es meg a 6-os lenne a mi irányunk, menj tovább, ebből építkezünk, és akkor olyan megtáltosodik a színész, a művész. De ha nem, akkor csak kizsigerelik, elfogyasztják, és hát gyakorlatilag elfogy, és nem gazdaságos a próba.
Világos, ugye ez nyilván amúgy rendezője, határozza meg, hogyan működik, de ez szerintem valószínűleg ez a lehető legszabadabb játék, amit te most elmondtál, hogy megvannak a sarokpontok, amikhez ragaszkodni kell, egyébként pedig lehet kreatív a művész.
Nem véletlenül hívták régen színész egyéniségeknek azokat a művészeket, akikre ma is örömmel gondolunk vissza, vagy még köztünk élnek, mert az ő személyiségük került előtérbe. Persze, hogy Natasaként fogalmazott, vagy Andrejként beszélt a szerep alak nevében, de olyan személyesen, olyan erőteljesen, szuggesztívan például, hogy felfénylett az ő személyisége, és miatta mentem el megnézni az előadást, mert ő fogalmazta meg a szemem láttára azt a monológot, és nem valaki más. Tehát nem a monológ volt az érdekes, hanem hogy hogy kelti életre, hogy vagyok jelen ebben a teremtő aktusban, amit képvisel ő, vagy dominál, és gyakorlatilag én meghosszabbítom nézőként. Azért ez egy nagyon nagy ajándék.
Volt neked ilyen példaképed, akitől így lestél?
Nagyon-nagyon sok példaképen van. Tehát külföldön ugye szerencsém is volt dolgozni Bob Wilsonnal, Anatoly Vasziljevvel, Nagy Józseffel, rendezőként, de hát Isabel Huperrel is dolgoztam, tehát Mark Rylance is életem része volt, vagy Maya Morgenstern, Magyarországon Béres Ilonától Almás Éván keresztül Kútvölgyi Erzsébetig, Sinkó Lászlón, Sinkovics, tehát sokan, okay. Agárdi, hát még a régi Nemzetiben stúdiós is voltam, és hát a nemzeti kincseink ott rohangáltak Tolnai Klárival az élen. Tehát van is egy helyes történet, mert ugye mindenki szorongott, hogy kell köszönni Mór Mariannának, vagy Császár Angelának, vagy nem tudom, hogy most csókolom, vagy szia, mert az egyik kikéri magának, a másik igényli, és akkor ugye ilyen, így köszöngettek, hogy nem nagyon mondták ki a szavakat, hogy ne sértsék meg a művészeket. Én meg mivel nem vagyok szorongó alkata, hogy ez kiderült, mondtam, hogy ha-ho, és akkor mondtam, hogy ha-ho Imre bátyám, ha-ho Gabi bátyám, és akkor Klárika egyszer odahívott, hogy maga ha-hós fiú, csak ide, és mondtam, hogy mondja Klárika, nézze, ha én magát beviszem az öltözőbe, lehet, hogy nekem jó, lehet, hogy magának is jó, de ha én abba belehalok, maga ölte meg a Tolnai Klárit, tudja, ezért nem viszem be. Persze, hogy játék, persze, hogy vicc, nem, de 80x évesen ilyen erotikus játékot megengedni magának, karbantartó jelleggel, ez lenyűgöző, és megint felszabadító, és megint egy ilyen generáció közti bizalom. Mint ahogy Besenyei Ferenc, akiről azt szokták mondani, hogy egy nagy böhöm színész volt, és már tolta magáét, és hát nem érdekelte a partner, vagy legkevésbé az új generáció, a saját könyvében azt fogalmazza meg, hogy az a jó a generáció közti találkozásban, hogy a mi válunk, mondja ő akkor már idős színészként, jó erős, mert megerősödött az évek során, viszont a fiataloknak meg erős a szeme. Ezért fölvesszük a válunkra, ők megnézik, hogy merre érdemes elindulni, és majd megyünk együtt. Nem modern gondolat?
Abszolút, és képzeld el, hogy ez mennyire nincs.
Hát tehát nincs.
Mennyire nincs, és ez egy olyan, ez az álljatok a vállamra, hogy minél messzebb lássatok, ezt én más szakmákban is a régi nagy öregektől hallottam. Egyébként pont az orvos szakmában mesélte valaki, hogy olyan tanára volt, aki ezt mondta, hogy gyertek, álljatok a vállamra, és nézzetek, és nem pedig az, hogy lepedő alatt műtünk, hogy nehogy lássatok.
Igen, de hiába halljuk, nagyon ha nem figyelünk érdekes, oda. Mert azért maradt meg benned, mert odafigyeltél,
hát
de
jó,
ezt sokszor
hát
mondják, csak nem jegyzi meg az ember, hogy szépen ezt mondja magáit, mert így illik. Nem, ők komolyan gondolták, csak nem mindig volt meg a közeg, ami ezt megsegítette, vagy megteremtette ennek a lehetőségét.
Jó, hát szépen felültünk a nosztalgia vonatra, mindig felülünk egyébként, hogy mi volt jó. Na de, akkor most zene, meg itt a feles ajánlók, és utána jövünk vissza, és gyorsan a jelenbe. Fogunk, jelenbe találjuk magunkat, és az aktuális rendezéseddel foglalkozunk, hiszen mindjárt bemutató. Vendégem Balázs Zoltán, a Maladipe Színház, egyébként ezt nem is mondtuk ki, a Maladipe Színház vezetője, kitalálója.
Igen, és többszörösen terhelt művész.
Igen, és egyébként pedig mindenféle, de nem csak ez, mindenféle módon kapcsolódik itthonra, külföldre, színházakba, társulatokba, színész is, rendez is, majd jövünk.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, vendégem továbbra is Balázs Zoltán, Jászai Mari díjas színművész és rendező, a Maladipe Színház életre hívója, vezetője, két évtizede, már több mint két évtizede, és nagyon sok mindenről kellene és tudnánk beszélgetni, úgyhogy nagyon jól kell bánnunk az időnkkel. Nagyon fontos az, hogy március 1-én lesz egy bemutató, Penelope Ia, ez a címe ennek a darabnak, amelyet itthon rendezel, Margaret Atwood drámája, és a harmadik helyen lesz, ugye, a bemutatója.
Így van.
Ez így pontos, oké. Ki fogunk térni erre a darabra, mert szerintem nagyon izgalmas. Előtte azonban engedd meg, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye nagyon sok neked a nemzetközi szintéren való rendezésed, színház, csinálásod, szereplésed, te is említettél nagyon sok embert, akikkel dolgoztál. Az nálunk szokás, tehát az valahogy Magyarországon szokás, hogy arról nem tudunk, hogy a mi művészünk valahol külföldön milyen lehetőségeket kap, milyen sikerek szegélyezik az útját. Ez mindenkinek személyiségétől függ, hogy ezt ő hogy dolgozza fel, vagy hogy él ezzel. De egyébként szerinted mit gondolsz, hogy miért? Tehát miért van ez, hogy nem kell rá sok időt szánnunk, csak olyan...
Sok opció van. Az egyik az, hogy nem akarok tudni róla, mert akkor megkönnyíti a viszonyulást. Kettő meg valóban nem tudnak róla, mert az információ áramlás az redukált, vagy részleges. Kettő pedig, hogy jó helyen van, ezt is gondolhatják, hogy most mit kell vele foglalkozni, hát jön, megy, csinálja a dolgát a világban, nem foglalja a helyet Magyarországon, ez amúgy is kicsi színházi életben nem zavarja meg a vizet, meg ezt a belterjes működést nem cincálja tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen kényelmes változata is, amikor mindenki megnyugszik abban, hogy jó helyen van a Balázs Zoli, sikereket ér el, itt is rendez, ott is rendez, amúgy is nehezen befogható, meg ha Magyarországra szeretnénk őt visszahívni, vagy egy helyen rendezést, vagy több helyen rendezést biztosítani a számára, akkor jó előre kell beleegyeztetni, szóval nem úgy van, hogy holnap beugrik és összedob egy előadást. Ráadásul nem egy blöffművész, vagy legalábbis remélem, hogy ez a hírem, tehát, hogy felkészült alkotó, magyarul időt szeretne a felkészüléshez kiszakítani és biztosítani, utána egy 2 hónapos próbafolyamatot kér, nagyon alaposan vezeti a színészeket, és hát utána, és itt jön a szerintem egyik legizgalmasabb aspektusa ennek a témának, hogy utána már nagyon nehéz egy blöff rendezőt, vagy blöff művészt ráengedni a társulatra, mert van mihez összevessék, vagy hasonlítsák a művészek a két aktust. Tehát ez egy elég izgalmas dolog, hogy egyfelől vonzó, egzotikus, társulatfrissítő, fejlődést biztosító, a szakma szempontjából garanciális, mert jönnek, nézik, ugyanakkor meg hát veszélyes, mert hát egy mérője lesz az ottani történéseknek. Szóval, hogy kétszer is meggondolják, hogy rám bíznak-e Magyarországon akár egy rendezést vagy sem, de szoktak természetesen, tehát azért vannak bátor igazgatók is, bár ugye ma a menedzser szemléletű igazgatók vannak pozícióban, ami részben, jó részben, meg hát a tapasztalataim alapján nem a legszerencsésebb, mert pont a társulati működés anatómiáját értik legkevésbé. Tehát azt, hogy milyen idegrendszerrel, milyen tudással, milyen érzékenységgel, intellektualitással bír egy művész, és ahány személyiség annyi féleképpen, és kivel hogy kell beszélni, és hogyan kell egybetartani, és főleg ügyet képviselni, mert egy társulatban, egy színházvezető az ügyeket tartja szem előtt, és ehhez igazítja, ehhez vezeti, ehhez rendeli a különböző művészeti szándékokat és akaratokat. És ezeket nagyon-nagyon alaposan, nagyon jó pedagógiai érzékkel, jó vezetői képességgel, és hát rendkívül nagy emberséggel, erről itt a szünetben beszéltünk, hogy a valódi művészek azért alapvetően nagy emberek is. Van kivétel, tehát, hogy egy görény a mindennapokban, és ugyanakkor rendkívül intenzív és erőteljes művész, de azért én azt tapasztaltam, hogy aki a színpadon fényes, és ragyog, és tüzel, és vulkanikus, meg meteor, az az életben azért egy nagyon redukált, visszafogó, a diszkrét életformát képvisel, és csak azokkal is csak olyan formán érintkezik, ami számára szükséges, de nem fogyasztja el, nem izgatja föl, nem szedi szét, tehát hogy nagyon jó kommunikációs stratégiát kell mindenkori igazgatóknak végezni a társulatuk tagjaival ahhoz, hogy ők értsék, értékeljék és képviseljék azt az utat, aminek a részesei lehetnek.
Jó, elég kimerítő választ adtál erre. Nem, de teljesen értem, meg hát
csak
le is
festetted. Csak én körmondatokban szoktam beszélni, ez is meglepő néha,
az
igen.
Az egészet és azt is, amit gondolsz róla, egyébként kb. Azt is, ami látszik szerintem. Na jó, akkor térjünk rá, jó, erre a darabra, mert hogy maradt még azért 6 percünk, az talán nekünk elég lesz. Március 1-e, Penelope-je. És mi már itt erről kint beszélgettünk, hát ugye, hogyha ezt el akarjuk helyezni időben térbe, akkor vissza kell menni az Odüsszeiáig, ugye a trójai háború utáni időszak, Penelope pedig az ő személye, a házastársi hűség és várakozás megtestesítője, szimbóluma egyik oldalról. Vannak rossz nyelvek, akik szerint nem az.
Igen, hát a Wikipédia ezeket így összeírja, ebben teljesen igazad van.
Hát meg maga az Odüsszeia, hiszen abban ott 20 évet, Illiász Odüsszeiában.
Hát többet szerencsétlen, tűrrendesen, tehát sokat tűrt asszony, mondjuk kezdjük innen. Mindenek előtt, mielőtt Penelopeát úgy kibontanám, vagy legalábbis néhány jelzővel jellemezném, el kell mondanom, hogy a mi előadásunkban három csodálatos színésznő kelti életre ezt a történetet. Az ő nevüket mindenképpen el akarom mondani, mert én nem egyedül hozom létre, és ők az igazi alkotó és játszótársak. Penelopét magát, Szilágyi Enikő, csodálatos tehetségű és képességű és személyiségű színésznő teremti meg, de az ő partnerei Szép Helénaként Orbán Nelli, aki nem csak színésznő, hanem hárfaművész is, meg basszusgitáron játszik, szóval elképesztő adottságokkal rendelkezik, meg hát elég elasztikus is, tehát a testi adottságokat illetően, illetve Bajkó Edina, akivel én dolgoztam már korábban, ő pedig a 12 szolgálólányt képviseli egy szemében, ezt azért is fontos elmondani, mert így lehet majd érteni, hogy Ed Foodnak mi a találmánya a regényét illetően, és hogy miért vette elő a homéroszi eposzt, de Edinának még azon képességén túl, hogy nagyszerűen áll helyt színészként, még a ritmikus adottságai is őrületesek, meg a vokálisak. Szóval egy nagyon gazdag összművészeti eseményt hozunk létre, és hát azért érdekes ez a 12 szolgáló lány, mert a homéroszi történetben egy olyan skic, egy olyan történet, hogy hát hazajön a papa, Odüsszeusz, és úgy gondolja, hogy a lányok sok mindent láttak, tanúi egy olyan történetnek, aminek nem szeretné, hogy tanúi legyenek, és hát megegyezve az ő fiával, talán az egyetlen gesztus, amiben apa és fia egyesül, hát kinyírják, azaz felakasztják őket. És Penelope erről nem tud, vagy csak későn értesül, nem szól nekik, hogy ez a valaki, akit koldusként ti faggattok, ez az én férjem, azaz a ti uratok, és hát ennek áldozataként ők úgy az életüket adják. Na most, Margaret Atwood fogja szépen ezt az egész történetet, és a Hadesba helyezi, tehát az alvilágban vagyunk, és már túl vannak az élet nevű játékon, tehát az életút felé mindenképpen a halállal együtt, és kapnak egy órányit, főleg Penelope, hogy átfésülje, átrendezze az ő saját történetét, a hallomások, a pletykák, a mendemondák fényében a saját igazságát tudja megfogalmazni, aminek része a bűntudat is, hogy ő nem tudta ezt a gesztust megállítani, és nem tudta megakadályozni, hogy a lányok áldozatai legyenek az ő történetének, hiszen őt tartották távol a kérőktől, az ő mindennapjait segítették meg bizalmasként, tehát hozzá emelve Penelopéhoz voltak egy ilyen belső körnek a médiumai. Tehát egy ilyen többszörös félreértésekre épülő történetet kell, mint egy thriller újrafejteni, feldolgozni, és a krimi, jó krimi jegyében egy Agatha Christie-t gondoljon mindenki maga elé, egy Agatha Christie regény gyakorlatilag visszakeresni, hogy az eredő hogyan indukálta az események sorozatát, hogy eljutva idáig azt a kérdést kell föltennem magamnak, hogy én ebben bűnös vagyok-e, és ha igen, mennyire. Tehát egy ilyen nagyon komoly pszichotriller igazából, arról nem beszélve, hogy Ed Food maga ugye feminista, aktivista, mindenféle ista, ahogy mondtam, és ez a fajta elementáris vágy, hogy a nőknek igazat adjon, ez Penelope által megfogalmazódik, hiszen a saját igazságát próbálja szavakba önteni, és hát nagyon markánsan, nagyon konkrétan, nyersen, és kegyetlenül helyenként elbánik önmagával, a környezetével, és hát főleg Szép Helénával, ez egy fontos kapocs,
ezt akarom mondani, féltékeny hogy ott, rá. Hát meg ott azért ez egy elég rossz sztori,
hát
nem?
Miatta veszített el a férjem... Férjét, igen, mert elment a háborúba.
A férjem
is
elmegy azért, mert ezért a nőért széttépi egymást két országnak, a két férfia miatt a mögé felsorakozó társaság. Hát azért ez nem egy jó buli, nem. 16 évesen egy csecsemővel. Ugye a kiindulási pont az kb. Ez.
Igen, hát a teljes gyerekkorától egészen, igen, a haláláig végigkövetjük, hát az
én
életét.
Én is picit zabos lennék erre a hölgyre.
Ugye, milyen könnyű azonosulni? És nem csak nőként, mert nekünk meg férfiként izgalmas, hogy a női optikán keresztül magunkat hogyan láthatjuk, ha hajlandóak vagyunk belenézni, meg hát mennyi mindent nem végzünk el, amit elvégezhetnénk, vagy megtehetnénk, és hát lehet, hogy később meg hát már mindegy, mert már nincs kinek, vagy nincs miért. Tehát, hogy nagyon intenzív, nagyon erőteljes és rendkívül személyes történet, és ez korokat átívelő módon van Atwood által képviselve. Úgyhogy Homérosznál az nagyon fontos, hogy az út a lényeg, igen, és nem a megérkezés, hát itt is az út a lényeg. Tehát ez a fajta leltározás, ez az úton levés, ez folyamatosan dinamizálja, motorizálja ezt a történetet. Nagyon-nagyon jó a szöveg, tehát egyszerűen jól van, nem csak megírva, hanem fordítva is Géher István által, meg hát egyáltalán remélem, hogy a mi dramatizálásunk attól, hogy szét lett osztva ez a monológ igazából Penelope, Helena uh-huh. és a szolgálólányok között, meg vizuálisan is nagyon fontos, hogy azért mi mindig meg szoktuk lepni a nézőket, tehát olyan egzotikumok, érdekességek vannak akusztikailag és látvány szempontjából is megfogalmazva, amelyek gazdagítják a történetnek a nem látható dimenzióit is.
Most már ránk nyitott a mi híresünk, de ettől függetlenül muszáj még egy kérdést föltennem, és arra viszonylag röviden, csak az, hogy miért aktuális ez most? Tehát miért fontos, hogy ez most színpadra kerüljön? Szerinted?
Hát egyszerűen azért, mert ez az igazságkeresés, ez az elementáris igazságkeresés, ez egyszerűen hiányzik a mi világunkból. Tehát mi nagyon hamar bedőlünk a mindenféle véleménynek, pletykának és ilyen-olyan mendemondának, és nagyon kevés energiát és figyelmet fordítunk arra, hogy utána járjunk, vagy a végére járjunk az igazságoknak. És szerintem ezt mindenkinek el kell végezni, megúszhatatlan, mert ha most nem fektet be, a későbbiekben ez vissza fog ütni.
Szívembe szóltál, és annyira örülök, hogy ezt kimondtad. Köszönöm szépen. Én nagyon is, hogy itt voltál március 1-én. A harmadik helyen, és a Penelope-ja, tehát ez a címe a darabnak. A rendező Balázs Zoltán, a kezén vendégem volt, Jászai Mari Díjas színművészt, és rendező a Maladipe alapítója, társulatának a vezetője. Hírek, és aztán jövök vissza, maradjatok.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.